Sztoriban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Ez a sztoriban egy kicsit rendhagyó. Nem egy konkrét cikk, podcast vagy videó témájáról készítésének hátteréről beszélgetek a vendégeimmel, hanem a Szabad Európa új sorozatáról, amelyet kettejük neve fémjelez. Benyó Ritával és Bátori Róberttel ülök most itt a stúdióban. Szerbusztok!
Szia, fel.
Először hozzád fordulok, Rita. Az újságírás sok műfaját kipróbáltad már, de alapvetően közéleti politikai újságíróként vagy számon tartva, úgy ismer mindenki. Dolgoztál a közmédiában, dolgoztál kereskedelmi rádióban, kereskedelmi televízióban. Miért a Szabad Európánál folytatod?
Egyrészt most már egy jó ideje kerestem én azt a terepet, ahol, és most közhelyes lesz, hogy a Szabad Európán szabadon lehet beszélni a Szabadon című műsorban, de tényleg. Tehát én azt a helyet kerestem, ahol azt a tudást, meg tapasztalatot, amit így az elmúlt 20 évben felhalmoztam, azt használhatom, és hozzátehetek olyan új dolgokat, amiket régóta vágyam volt, hogy én elkezdjek kicsit még másfelé fejlődni. Nyilván mindenkiben benne van egy idő után, hogy rutinszerűvé válik egy csomó minden, és pláne a magyar politikai élet ebbe bele tudja az ember gyötörni, amikor nem is feltétlenül adnak neki interjút, és akkor nem tudom én, Facebook videókból kell megoldani, ami egy ilyen favágás lesz. És hát én nagyon örültem annak a lehetőségnek, hogy kifejezetten egy politikai és oknyomozó újságírót és újságíró szerepet ajánlottak a Szabad Európában, amit én megpályáztam. És már az első, most már lassan 2 hónapom alatt rengeteg újat tanultam, aminek én őszintén annyira örülök, hogy kicsit féltem, hogy hát szerintem itt nagy neveket lehet mondani. Én utoljára Baló Gyuritól tudtam tanulni, és nagyon hiányzik, a Robival sokszor beszélünk róla, Gyuri tényleg nagyon hiányzik nekünk, pontosan azért, mert hát nem gondolom azt, hogy 42 évesen én megálltam a fejlődésben. Tehát biztos, hogy van, amit még nem csinálok jól, vagy lehetne jobban, vagy lehetne egészen más aspektusból megközelíteni, és itt most ez történik, és már rengeteg oknyomozó újságírói skillt szedtem föl, amire eddig egyszerűen nem volt szükségem, és most nagyon jó, hogy van.
Robi, ti dolgoztatok korábban együtt a Ritával?
Hivatalosan igen, de én mindig tagadom. Dolgoztam, persze.
Azt nem tagadod?
Mind a ketten végül is egy nagyon, nagyon hosszú és nagyon sikeres, fiatal korotok ellenére nagyon sikeres karrier után kötöttetek ki. Hogy látjátok ti most az újságírás helyzetét itt Magyarországon? Tehát, hogyha egyik pillanatról a másikra azt mondanák, hogy most a Szabad Európát bezárjuk, mert nincs tovább, akkor hogyan lehetne, merre lehetne menni?
Hű, ez szinte nehéz kérdés. Én azt gondolom erről, tehát egyetértek Ritával, amit mondott, hogy alapvetően ez egy olyan hely, ahol lehet fejlődni. Nagyon sok műfajban kipróbálhatjuk magunkat, csináltunk podcastot, majdnem, hogy tévézhetünk, meg mellette cikkeket is írhatunk, ez tök jó. Én 15 évvel ezelőtt voltam Amerikában egy ösztöndíj programban, ahol akkor még az RTL híradóban dolgoztam, ahol egy ilyen helyen voltam gyakornok Dallas környékén, ahol mindent lehetett csinálni egyszerre, és heti forgásban csináltak ezt az ottani újságírók, és én baromira vágytam egy ilyen helyre. És ezt itt Szabad Európánál megkaptam, meg megcsináltam. Ha most ennek vége lenne, én azt látom, hogy nem sok olyan műhely van ma Magyarországon, vagy a magyar médiában, ahol ilyen dolgokat lehet csinálni, mint itt.
Robit kiegészítve, ugye az a legnehezebb, hogy mennyi kompromisszumot vagy hajlandó meghozni, és ez a magyar médiára egy jó ideje érvényes, hogy hajlandó vagy-e egyáltalán meghozni kompromisszumot, és hogy mennyit. És ez szintén a Szabad Európa mellett szólt számomra, hogy itt most én úgy érzem, hogy nem kell semmilyen kompromisszumot meghoznom. Miközben, és ez lehet sokszor politikától függő vagy független, azért nagyon régóta most gondolkozom, így pörgettem a munkahelyeimet a fejemben, mindenhol kellett valamilyen szintű kompromisszumot hozni, ami pláne egy politikával foglalkozó újságírónak egy folyamatos személyes konfliktust és személyes feszültséget okoz. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy van még olyan, hogy tisztességes újságírás, és akkor, hogyha nem tudom, hogyha egy nevet nem mondhatsz ki, vagy kihúznak egy nevet, vagy csak azt mondják, hogy nem tesz hozzá az anyaghoz, akkor az ember jó, egyszer azt mondja, hogy igen, de ha egyszer azt mondod, hogy igen, akkor másodszorra már evidenciának veszik, szóval, hogy, és ezért nehéz, és mi nem csak így, hanem a másodállásunkban is kollégák vagyunk, mert én egyébként ezért végeztem el egy cukrásztanfolyamot még az MTV-s időkben, amikor ugyan még MTV-s alkalmazott voltam, de nagyon sok szabadidőm volt, mert egyébként tiltólistán voltam. És akkor én elvégeztem egy cukrásziskolát pont ebből az indítatásból, hogy lehet olyan idő, amikor egyszerűen azt mondja az ember, hogy nem akarok kompromisszumokat hozni, hanem akarok kompromisszumokat hozni, akkor nincs terep.
Nagyon vicces egyébként, hogy tök sokan, amíg a közmédiában dolgoztunk, és ott számunkra már beütött a krach, mindenki elkezdett valami B-verziót kitalálni magának. Én annyira unatkoztam, én is tiltólistás voltam, és annyira unatkoztam, hogy beiratkoztam Pécsre, a Pécsi Egyetemre filozófia szakra. Ami nyilván nem egy ilyen valid menekülő út, mert hogy keves olyan filozófust ismerek, aki nagyon jól keres, de hogy így tök jó volt abba belemenekülni.
Nekem az jutott az eszembe, hogy hallgattalak itt titeket, mert hát azért egy fészakája vagyunk, még a korkülönbség ellenére is, hogy mindenki a közmédiában, a rádióban kezdte valamikor, és ott is azért volt egy olyan időszak, amikor nem kellett kompromisszumokat hozni, vagy legalábbis nem olyan sokat, mint amit most. Illetve most már nem is kell tulajdonképpen azonban.
Most se ott kell. Igen.
Beszéljünk a konkrét sorozatról, ami a te érkezéseddel indult tulajdonképpen. Hogyan született meg, miről szól, mi a küldetés?
Hát részben erre lettem felvéve, tehát ugye meg lett hirdetve egy státus, ami pontosan az volt a terv, hogy ahogy egyébként a Szabad Európa más országaiban lévő csatornáin már működik, mi is alkossunk meg egy tényfeltáró, oknyomozó videós lábat. De ez egy olyan videós láb, hogy bármikor lemehetne tévébe. Szándékoltan olyan, hogy ez broadcast minőség legyen. Szerintem minden szerénytelenséggel elképesztően szép. Úgyhogy én annak már nagyon örülök, hogy olyan technikai feltételekkel tudunk dolgozni, és olyan stábokkal tudunk dolgozni, hogy tényleg filmes minőségben tudunk forgatni, egyrészt. Másrészt, hát az a terv és az a szándék, hogy ami minket körülvesz, azt megértsük egyrészről, másrészről rámutassunk olyan dolgokra, amiket szeretnének elbújtatni előlünk. Neveztük ezt többször oknyomozó magazin műsornak. Van az oknyomozásról itthon egy képzet, ami nem biztos, hogy mindent lefed. Ugye az oknyomozás az úgy van elképzelve, hogy mondjuk ahogy az átlátszó megír egy cikket. De hát ez leforgatva lehetetlen, pláne a magyar viszonyok között. Egész egyszerűen azért, mert ha kamerát lát egy ember, akkor aki addig beszélt, az elhallgat. Ez nagyon sokat változott egyébként az elmúlt évtizedek alatt, tehát hogy volt egy presztízse annak, meg volt nimbusza, hogyha valaki kamerába beszélhetett, ez meg hát most már inkább az ellenkezőjébe fordult. De ettől függetlenül, hát amit lehet, megteszünk ilyen téren, és közben megmondom, a hátteret is szeretnénk adni, meg információt és tudást. Mondjuk most az utolsó anyag, amit én készítettem, az a szankciókról szólt, és én azt kifejezetten azzal a szándékkal akartam megcsinálni, hogy mivel bekerült a magyar pártpolitikai közbeszédbe a szankciók kérdése, ezért egyszerűen megszűnt arról az értelmes szakpolitikai beszélgetés. Mert bizonyára létezik jó, és bizonyára létezik rossz szankció. Bizonyára létezik olyan, ami már beváltotta a hozzáfűzöttre, mint bizonyára olyan, ami nem. De erről nem lehet beszélni, mert ha valamit megdicsérsz, akkor brüsszelista vagy, ha valamit kritizálsz, akkor azonnal kormánypárti vagy.
Azonnal osztályoznak és betesznek egy fiókba.
És emiatt nekem az az érzésem, hogy sokszor nem kapunk teljes és valós képet, és én azzal a szándékkal csináltam például ezt, ami ilyen értelemben nem klasszikus oknyomozás, viszont tényfeltárás és a tények bemutatása, és annak a segítése, hogy a Szabad Európa nézői, hallgatói azok kicsit nagyobb képet kapjanak, mint a napi pártpolitikai csatározás.
Itt mondanám el, hogy a sorozat első adásában pedig az MSZP történetét mutattad be a rendszerváltozás után, hogyan amortizálódik a párt. Könnyen megszólaltattad őket?
Nagyon érdekes, nagyon sokan beszéltek a háttérbe, tehát 200. Ugye azt azért, aki a magyar politikával foglalkozott, az tudja, hogy az MSZP az a párt, ahol nagyon szeretnek egyébként csacsogni az újságíróknak, és ez a mai napig így van, nem feltétlenül kamerában, de háttérben nagyon-nagyon-nagyon sokan beszéltek, eléggé egy irányba tartó mondatokat mondtak, és akik végül megszólaltak, Mesterházi Attila, Lendvai Ildikó és Hiller István, ők kérdés nélkül igent mondtak. Ugye nagyon érdekes, hogy a párt vezetése, tehát a regnáló vezetés, ami miatt készült is az anyag, hisz tisztújítás volt, mert ők nem akartak nyilatkozni, miközben ugye azt gondolnád, hogy épp amikor tisztújítás van, akkor nekik is érdekük, bemutassák a programjukat, a arcukat. Igen, tehát úgy látszik, hogy minden oldalról meg kell küzdenünk azzal, hogy megszólaljanak. De hát azért az szintén érdekes, hogy mondjuk a Fideszből nem hiszem, hogy kikerülnének olyan információk, hogy egy-egy székházzal, ingatlannal mi a terv, ki adott rá hitelt, ki fogja megvenni. Na, azért az MSZP tájékáról ilyen információk is jönnek. Ez az, amit ugye részben bemutattam ebben a riportban, hogy hát nem, ahogy a párt amortizálódik, ugye a vagyon is amortizálódik, de hogy úgy tűnik azért, hogy az nem vész el, csak átalakul.
Azt tervezitek, hogy ez két hetente jelentkező sorozat lesz. A következő epizód az a te sorozat részed. Miről szól ez majd, Robi?
Ez alapvetően a szociális tűzifa programról, vagy tüzelőanyag programról, ami a kormány programja. Azt járom körbe benne, hogy mire elég az az 5 milliárd, amit a kormány elkülönített a rászoruló emberek meg nem fagyására. Kik azok, akik egyébként baromira nem tudnak élni, még ezzel sem? Milyen körülmények között élnek ők? Milyen anomáliák vannak? Hogyan lehet ezt a rendszert egyébként kijátszani, vagy esetleg visszaélni vele? Mondjuk pénzt csinálni a szociális tűzifából. Nagyon sok esetben polgármesterek, önkormányzati dolgozók nyúlják le a tüzelőanyag nagy részét, és akkor valamennyi százaléket odaadják a rászorulóknak. Még hozzácsaptuk a hatósági tűzifát is. Ott milyen ellátási problémák vannak, ennek milyen kihatása lehet a szociális tűzifára. Megpróbálunk egy ilyen teljes képet mutatni arról, hogy mi a valódi helyzet. Egyébként az a furcsa, hogy amit Rita említett az előbb, hogy ez a riportom, ez tele lesz olyan emberekkel, akiknek nincs arcuk sem nevük, mert hogy vidéken az van, hogy van ez a, hát hogy is fogalmazzak finoman, van ez a feudalista kiskirályi rendszer, nagyon sokan szeretnek így a, nem tudom, a monarchiában nosztalgiázni, településvezetői szinten, és mire leérek mondjuk egy-egy településre, hogy az ott élő emberekkel, akikkel előtte már leegyeztettem az interjút, beszélgessek, és ezt felvegyük, ha mire odaérek, egész egyszerűen az történik, hogy ezek az emberek magukra zárják az ajtót, amint meglátnak minket, és nem nyilatkoznak. Szóval, hogy ilyen nagyon furcsa helyzetek állnak elő, és ott helyben meg kell oldani azt, hogy oké, egyeztettük ezeket az interjúkat, nem jöttek össze, de akkor, ha már itt vagyunk, akkor mégiscsak forgassunk valamit, és akkor bejárjuk a, nem tudom, az utcákat, a környező falvakat, és addig megyünk, amíg nem találunk olyan embert, akik elmondják, hogy mi a valós helyzet. És ezért kell az, hogy kitakarjuk az arcukat, mert nyilván mindenki félti a munkahelyét, sok esetben az emberek a gyerekeiket, mert ha esetleg bemutatjuk azt, hogy ők milyen körülmények között élnek, akkor könnyen rájuk szállhat adott esetben a gyámhivatal, és elveti a gyerekeket tőlük. Szóval, hogy ezt próbáljuk, és ezt boncolgatjuk, hogy hogyan lehet. Ja, amit még akartam mondani, hogy a hatóságjárás tűzifával kapcsolatban, ez is nagyon érdekes, felhívtam 4 erdészetet, állami erdészetet, hogy szuper lenne, ha adnának interjút arról, hogy kell ezt igényelni, mi a menete, mennyit kell fizetni, milyen fát lehet. Tehát egy ilyen közszolgálati jelleggel mondják el, hogy mi van. Mire számíthat a honpolgár, és hát mindenki kért egy 7 gondolkodási időt, ami már nagyon furcsa volt számomra, hogy tudtam, hogy nem lesz semmi. És meglepő módon mind a négy erdészetből azt a választ kaptam vissza, hogy hú, hát köszi, hogy megérted, de hogy nem tudunk interjúalany biztosítani, és ha már nem tudunk interjúalany biztosítani, akkor légy, ne is gyertek ide vágóképeket készíteni. Ja, úgyhogy így tudjuk bemutatni, hát leginkább rejtett kamerával megcsinálom ezt az egészet, amit egyébként szerintem nem lenne nagy dolog elmondani normális módon.
Hát ez olyan, mint a Covid alatt. Igazából sok minden nem lett volna gond elmondani, sőt, talán épp a közszolgálatisághoz és a tájékoztatáshoz, meg akkor a teljes képhez nagyon sokat hozzáadott volna. Én akkor még a heti napló munkatársaként, mi ezt úgy oldottuk meg, hogy elmentünk egészen Romániáig, és akkor ott lehetett forgatni Covid osztályon, meg el lehetett menni Szlovákiába, és ott lehetett forgatni Covid osztályon, de hát ez, igen, hát ez ebbe bele fogunk futni sokszor.
Igen, és én azt gondolom, hogy tehát ma már tényleg azt is nevezhetjük akár tényfeltárásnak, ami 8 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt tök természetes dolognak számított, hogy egy erdész elmondja azt, hogy akkor hogyan kell fát kérni, ahol tényleg most ott tartunk, hogy rejtett kamerával kell leforgatni, sutjon be ezt az egészet. Nonsense.
Ilyen félelem van és kiszolgáltatottság, és ugyanakkor pedig a kormányzat részéről nem kommunikálnak velünk, gondolom ti is azért ezt tapasztaltátok, hogyha kértek bármit, akkor elég nehéz választ kapni, vagy olyan választ adnak, amivel semmit igazából nem lehet kezdeni.
Én említettem már ugye az új skilljeimet, az egyik ilyen a közérdekű adatigénylés, amivel azóta, mióta itt vagyok, előszeretettel élek, mert idáig igazából idő nem volt rá, mert ugye mivel heti műsorban dolgoztam, ez például nagy különbség az eddigiekhez képest, meg a tévéhez képest, ezért ugye a konkrét leadás és műsoridő az behatárolt. Tehát, hogyha nem válaszoltak, nem válaszoltak. Nem tudtam azzal mit kezdeni, hogy mondjuk teszek egy közérdekű adatigénylést, és egy hónap múlva válaszolnak, mert addigra már rég másutt tartunk. Na, itt megtehetem, mert visszatérhetünk rá, ha más nem, akkor utána cikkben feldolgozhatom, más formában feldolgozhatom, kicsit kiegészíthetem. Egyébként én nekem most van a szervezős hetem, mert jövő héten már én forgatom majd a következő szabadont, és most is küzdök ezzel. Van több olyan bérlakás is, ami állami szolgálati bérlakásként működik még most is, és az egyik az a volt Lovi Kincsenparknak, a munkatársainak, akik hát iszonyatosan alacsony keresettel dolgoztak a lovin évtizedeken át. Van, akinek általában ezek ilyen generáció, már a nagyapja is a lovin dolgozott, és ő is. És vállalva, hogy alacsony a bérük, cserébe kaptak szolgálati lakást, hogy oké, de akkor legalább van hol laknod. Most ezek az emberek abban találták magukat, hogy árverésen a fejük fölött a vagyonkezelő eladta a házat, anélkül, hogy ők élhettek volna az elővásárlási jogukkal, és az új tulajdonos egyik napról a másikra meg háromszorozta a bérleti díjukat. Nyilván ugye itt, mivel ezek szolgálati lakások, itt kifejezetten alacsony bérleti díjak voltak, ha ki tudnának fizetni 300 ezer forintot, akkor nem itt laknának. Hozzáteszem, hogy ezek azért nem olyan jó állapotú lakások. És van egy hasonló történet, az pedig a volt pszichiátria az Opni területén is van egy bérház, amiből egyébként most is megy a per, jövő héten lesz még egy fordulója, ahol a külügyminisztériumra szállt maga a terület, mert hogy itt egy elit gimnáziumot szeretne felhúzni a kormány, és először az volt az ígéret Szijjártó Pétertől, hogy megoldják, hisz ez kívülről is megközelíthető, nem költöztetik ki őket, majd egyszer csak váratlanul a nyáron elkezdtek folytatódni a perek, és hát a külügyminisztérium azóta hivatalosan nem kommunikál, tehát nem tudni, hogy ő nekik mi a szándékuk. Most írtam nekik egy levelet, kíváncsi vagyok, hogy annak bármi foganatja lesz-e. Na, én például most ezen dolgozom.
Majd másfél év múlva megkapod a választ.
Hát. Még a munkamegosztásról beszéljünk egy picit. Szerkesztitek egymást, önállóan dolgoztak abszolút, egymás fejére koppintotok, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy kellene, vagy ezt még nem tudjuk, hiszen most indul az egész.
Hát eddig még nem mert a fejemre kopintani a Robi, még ugye készanyagom csak nekem volt, úgyhogy maximum így lehetett volna.
Kivárok.
Nem, megbeszéljük egymással egyébként, tehát van egy külön kis csetünk a Szabadon stábnak, ott megbeszéljük a témákat, azt is megbeszéljük, hogy ki hol tart, igyekszünk egymásnak segíteni, de ez egy segítség. Nyilván a főszerkesztő urakkal átnézetjük az anyagot, hogy ne legyen benne semmi, se jogi, se, ugye sokszor van, hogy az ember elmerül egy anyagba, és azért jó, hogyha egy külső szem kicsit távolabbról rálát az egészre. Én például az első, pont az MSZP-s anyagomnál így utólag azt mondom, hogy lehet, hogy feszesebbre lehetett volna vágni, csak annyira megörültem annak, hogy életemben először nem vagyok reklámok közé szorítva, és nincs igazából kötelező ideje a riportnak, hanem nyilván a fogyaszthatóság az egy mérce, hogy ne legyen túl hosszú. De azért az egy nagy szabadság a televízióval szemben, hogy nincsen műsoridő, nincs se az, hogy 7 óra van, és most azonnal, ha nincs kész, nem tudom, még biztos te is emlékszel, Robi, amikor a beta kazettával rohanunk, hogy bizony. 7:30-kor, amikor indul a híradó, akkor így még csúszásból bekerüljön a Magnóba. Na, ez például egy nagy könnyebbség, hogy itt ez nincsen. De hát inkább segítjük, mint egymás fejére koppintunk, vagy hivatalosan nem szerkesztjük egymást, de hát nyilván segítünk, mindenkinek vannak kapcsolatai, telefonszámai, mindenkinek kicsit más területen. Ez ilyen szempontból jó, hogy mi egyébként kiegészítjük egymást, hogy teljesen más területeken vagyunk beágyazva, és szerintem ez jót tesz a műsornak is.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is. We'll be right back.